Füles bagolyolvasó, Giovanni Boccaccio, Decameron, 9. nap. Végződik a Decameron 8. napja. Kezdődik a 9., melyen Emilia uralkodása alatt Kiki tetszése szerint való tárgyban mond novellát, amiről éppen kedve tartja a hajnal, melynek ragyogása előzi az éjszakát, már ékszínkékre változtatta a 8. nap halvány kékmenyű boltozatát, s már a mezőkön felemelték fejöket a kicsiny virágok, midőn Emilia felkelvén, ugyancsak felkeltette a hölgyeket s az ifjakat. Kik is, minek utána összegyülekeztek, a királynő lassú léptei nyomán megindulván kimentek a kicsi erdőbe, nem messzire a palotától. S ahogy abba beértek, látták, hogy a vadállatok, őzek, szarvasok és egyebek, mivel a dühöngődők halál miatt nem féltek a vadászoktól, nem futottak el előlük, mintha csak kiveszett volna belőlük a félelem, vagy megszelídültek volna. Ők pedig hol egyikhez, hol másikhoz közeledtek, mintha meg akarnák fogni azokat, s megkergették és megugratták őket, s jó darab ideig ebben mulatoztak. De midőn a nap már magasabbra hágott, valamennyien úgy vélték, hogy jó lesz visszatérni. Mind valamennyien tölgyfalomban koszorúzták magokat, kezüket pedig teleszették szagos füvekkel meg virágokkal. S, ha kiszemben jött volna velük, nem mondhatott volna egyebet, mint hogy bizony nem veszen erőt a halál ezeken, vagy legalábbis vidáman mennek a más világra. Ekképpen mendegéltek tehát egymásnak nyomában, s megérkeztek a palotához, hol már mindent pompás rendben, szolgáikat pedig vidáman és jókedvben lelték. Ottan kicsinyék pihentek, és csak akkor ültek asztalhoz, mikor előbb az ifjak és a hölgyek hat, vidámabbnál vidámabb dalt elénekeltek. Minek utána pedig mind megmosták kezüket, a királynő meghagyása szerint az udvarmester asztalhoz ültette őket. Akkor felhordták az eledeleket, s valamennyien jó hangulatban ebédeltek. Asztalbontás után kicsinyék tánccal és muzsikával mulatták magokat, s annak utána a királynő meghagyása szerint, aki akart, szundítani térhetett. De midőn a szokott óra elérkezett, Kiki egybe gyülekezett a rendes helyen, hogy novellákat mondjanak. Hol is a királynő Filoménára pillantván mondotta, hogy kezdje meg a mai nap novelláinak sorát. Kik is mosolyogván ekképpen fogott szóba. Első novella, Madonna Francescába ketten szerelmesek, Rinuccio és Alessandro, de ő egyiket sem szereti, miért is az egyiket ráveszi, hogy halodjanánt feküdjön be egy sírba, a másikat pedig, hogy ezt az élő halottat vigye el hozzá. De mivel egyik sem tud végére járni a dolognak, ügyesen lerázza őket a nyakáról Madonna, mivel néked úgy tetszik, nekem fölöttébb kedvemre vagyon, hogy én fussam az első kört a novella mondásnak ímez nyílt és szabad mezején, melyre felséged bocsátott bennünket, mit is, ha jó szerencsével végezek, nem kételkedem, hogy azok, kik utánam következnek, ugyancsak jól s még jobban fogják végezni. Bájos hölgyeim, gyakorta megbizonyítottuk novelláinkban, mely igen nagy a szerelem hatalma. De azért úgy vélem, nem mondottunk el mindent, s nem mondhatnánk el akkor sem, ha álló esztendeig egyébről sem beszélnénk, mint erről. Mivel pedig a szerelem nem csupán külön-külön halálos veszedelmekbe sodorja a szerelmeseket, hanem arra is ráviszi őket, hogy halottak gyanánt lemenjenek a holtak lakásaiba, kedvem vagyon elbeszélni egy novellát azokon felül, melyek már elmondattak, miből nem csupán a szerelem hatalmát fogjátok megismerni, hanem azt is megtudjátok, miképpen értette a módját egy derék hölgy, hogy lerázzon nyakáról két férfiút, kik nagy kelletlenségére szerelmükkel ostromolták. Elmondom tehát, hogy Pistoia városában élt valamikor egy gyönyörű szép özvegyasszony, kibe két firenzei földink halálosan beleszeretett, anélkül, hogy egymásnak szerelméről tudtak volna, hogy igen elbűvölte mind a kettőt. Ezek számkivetésben időztek ottan, s egyiknek neve volt Rinuccio Palermini, másiké pedig Alessandro Chiaramontesi. Erejétől telhetőleg mindegyik abban mesterkedett, hogy megnyerje a hölgynek szerelmét. Emez nemes hölgyet, kinek neve volt Madonna Francesca, de lazzari, sűrűn háborgatták mindketten üzenetekkel és kérésekkel, ő pedig nem egyszer meggondolatlanul meghallgatta őket. Mikor bölcsen vissza akart vonulni, de sehogyan sem tudott, hogy alkalmatlankodásuktól megszabaduljon, valamely terve támadt, mégpedig az, hogy kér tőlük valami szolgálatot, melyet is vélekedése szerint egyik sem tud megtenni, ám bár nem valami lehetetlen feladat. Ha pedig nem teszik meg, néki tisztes oka, vagy ürügye lesz rá, hogy ne hallgassa meg többé üzeneteiket. Volt pedig ímez terve a következő, amaz napon, melyen terve támadt, éppen meghalt Pistoiában egy ember, kit, ám bár ősei nemes emberek voltak, nemhogy Pistoia, hanem az egész földkerekség leghitványabb emberének tartottak. Ezen felül életében oly torz és utálatos egy pofa volt, hogy ki nem ismerte, s először meglátta, megijedt volna tőle. Ezt tehát eltemették valamely sírban a ferences barátok temploma mellett. A hölgy úgy vélte, hogy ez kedvező alkalmat ad néki szándoka végrehajtására. Miért is egyik szolgálójához szólott ekképpen? Tudod, mennyi bosszúságot és kelletlenséget okoz nekem minden áldott nap ez a két firenzei, Rinuccio meg Alessandro, az üzeneteivel. Márpedig eszemágában sincs, hogy szerelmes hajlandósággal legyek hozzájuk. Hogy pedig lerázzam őket nyakamról, feltettem magamban, ha már fűtfát ígérgetnek, próbára vetem őket bizonyos dologban, melyet ugyan végre nem hajtanak, ezt biztosra veszem, sekképpen végét vetem a kelletlenségnek. Mégpedig halljad, mi módon? Tudod, hogy ma reggel eltemették a ferences barátok temetőjébe Szannadiót, mivel ez volt a neve a magonosz embernek, kiről fentebb szólottunk, kitől nemhogy halálában, de életében is reszkedtek a város legbátrabb embereik is, ahogy meglátták. Annak okáért menj el nagy titokban előbb Alessandrohoz, és szólj hozzá ekképpen, Madonna Francesca üzeni néked, hogy itt az idő, midőn megnyerheted szerelmét, melyre hogy igen sóvárogtál, s véle lehetsz, ha akarsz, mégpedig ekképpen. Bizonyosokból, melyet később fogsz megtudni, egyik rokona ma éjjel elhozza házába a Szannadió holt tetemét, kit ma reggel eltemettek, ő pedig nem akarja bebocsátani azt, minthogy még holtában is fél tőle. Miért is a ma nagy szolgálatot kéri tőled, hogy ne terheltessél ma este első álom idején lemenned a masírba, melybe Szannadiót eltemették, és magadra venned ruháit s lefeküdnöd a helyébe, mindaddig, míg nem érted önnek, s egy szó, egy hang nélkül tűrni, hogy elvigyenek az ő házába. És semmi egyébbel ne törődj, a többit csak bízd rá is, ha azt mondja, hogy megteszi, rendben vagyon, ha pedig azt mondja, hogy nem hajlandó megtenni, akkor mondd meg néki nevemben, hogy többé ne merjen szemem elé kerülni, s ha kedves az élete, ne merészeljen többé sem levelet, sem üzenetet küldeni nékem. Annak utána pedig menj el Rinuccio Palerminihez, s szólj hozzá ekképpen, Madonna Francesca üzeni, hogy mindenben hajlandó kedvedet tölteni, ha megteszel néki valamely nagy szolgálatot, vagyis ma éjjel éjfél tájban elmégy a masírhoz, melybe ma reggel Szannadiót eltemették, s akármit látsz, avagy érzel, egy szót sem szólsz, hanem vigyázatosan kiveszed koporsójából, s elviszed az ő házába. Ottan majd meglátod, miért kívánja ezt, s akkor megnyered tőle azt, mire vágyakozol. Ha pedig nincs kedved ezt megtenned, soha többé nem erészelj levelet avagy üzenetet küldeni néki. A szolgáló elment mindkettőhöz, s mindegyiknek a parancs szerint rendre megmondta az üzenetet. Erre pedig mindegyik felelte, hogy a hölgynek kedvéért nemhogy egy sírba, hanem még a pokolba is lemenne. A szolgáló meghozta a feleletet asszonyának, ki is leste várta, vajon csak ugyanoly bolondok-e, hogy megcselekszik. Midőn tehát az éjszaka leszállt, első álom idején Alessandro Chiaramontesi ingújra vetkőzött, s elindult hazulról, hogy elmenjen lefeküdni Szannadió helyére a sírba, s út közben fölöttébb nagy szorongást támadt lelkében, sekképpen töprenkedett magában, ejnye, de nagy szamár vagyok. Hova megyek? Mit tudom én, vajon nem vették-e észre emes hölgynek atya fiai, hogy szeretem, s nem gondolnak-e olyasmire, ami nem igaz, s vajon nem ők sugalmazták-e neki emes gondolatot azért, hogy megöljenek engem a sírban? Ha pedig így volna, én megadnám az árát, de soha senki meg nem tudná a dolgot, nekik pedig a hajók szála sem görbülne meg. Vagy mit tudom én, nem valamely ellenségem eszelte ki ellenem az egészet, kinek talán a hölgy, iránta való szerelmében, ezzel akar kedveskedni. Annak utána pedig ekképpen töprenkedett. De tegyük fel, hogy egyik sem igaz, és hogy csak ugyan a házába fognak vinni az atya fiai. Akkor is azt kell hinnem. Nem azért van szükségük Szannadió tetemére, hogy karjaikban tartsák, vagy a hölgynek karjaiba fektessék. Sokkal inkább azt kell hinnem, hogy meg akarják valamiképpen becsteleníteni, mivel talán életében megbántotta őket valamivel. Azt mondja a hölgy, hogy meg sem ukkanjak, akármit érzek. Hát, ha kitolják a szememet, vagy kitépik a fogaimat, vagy megcsonkítják kezeimet, vagy más efféle tréfát elkövetnek velem, mire jutok? Hát, hogyan maradhatnék csendben? Ha pedig megszólalok, vagy megismernek, akkor talán kárt tesznek bennem, ha pedig nem, akkor sem érek el semmit, mivel nem engednek a hölgy ellenem. A hölgy pedig később majd azt mondja, hogy megszegtem parancsát, és soha nem tölti majd kedvemet, és ekképp tépelődvén már abban volt, hogy hazatér. De nagy szerelme előrehajtotta ellenkező okoskodásokkal, soly nagy erővel, hogy egyszerre csak ott volt a sírnál. Melyet is nyomban felnyitott, s leszállván levetkőztette Szannadiót, felöltötte annak ruháit, a sírt pedig magára zárta. S amint ott feküdt Szannadió helyében, eszébe jutott egyszerre, hogy ki is volt ez, továbbá, hogy amint hallotta, mi minden történt már éjjel nem csupán a holtak sírjain, hanem másutt is. És egyszerre minden hajaszála égnek merett, s minden pillanatban azt hitte már, hogy Szannadió felkel és ottan megfojtja. de forró szerelme erőt adott néki, hogy mindezeket, mindegyéb ijesztő gondolatait lebírja, s ott feküdvén, mintha ő volna a halott, várva várta, vajon mi fog történni vele. Rinuccio, amint az éjfél közeledett, elindult hazulról, hogy véghez vigye azt, mit hölgye üzent néki. S út közben különb-különb dolgok megfordultak fejében, hogy ugyan mi is történhetik vele. Például, hogy Szannadió tetemével vállán az őrség kezébe kerülhet, s mint boszorkánymestert mágia halálra ítélhetik. Vagy pedig, ha az egész kitudódik, magára vonhatja a halott ember atya fiainak gyűlöletét, s egyébe félék, mik már majdnem eltérítették szándokától. De annak utána megemberelte magát, és szólott ekképpen, eljje hát megtagadjam mindjárt a legelső próbát, mit a nemes hölgy tőlem kíván, kit annyira szerettem és szeretek, s különösképpen most, mikor hajlandóságát megnyerhetem véle. Hát, ha bele kellene halnom, akkor is nekivágnék annak, mit megígértem, s folytatván útját, elérkezett a sírhoz, melyet is könnyűszerrel kinyitott. Alessandro, mikor észrevette, hogy nyitják a sírt, akármennyire vacogott is félelmében, meg sem ukkant. Rinuccio belépett, s abban a hiszemben, hogy Szannadió tetemét veszi fel, felkapta Alessandrót a lábánál fogva, kihúzta, s vállaira emelvén megindult véle a nemes hölgy háza irányában. S mivel útközben sem jobbra, sem balra nem nézett, egyre másra odakoccantotta valamely ház sarkához, vagy útmenti padhoz. Az éjszaka pedig olykorom sötét volt, hogy azt sem látta, hová lép. S midőn már Rinuccio ott volt a nemes hölgy kapujának küszöbénél, az pedig szolgálójával az ablakban állott, hogy lássa vajon hozza-e Rinuccio Alessandrót, s már fente a fogát, hogy mind a kettőt elzavarja történt, hogy a tanács poroszlói kik az utcában elhelyezkedtek, nesztelenül lesben állottak, hogy kézre kerítsenek valamely bűnös embert, meghalván Rinuccio lábainak dobogását nyomban elővették lámpásukat, hogy megnézzék, mi dolguk vagyon ezeknek és hová mennek, és lándzsáikkal pajzsokra csapván rájuk kiáltottak, ki az. Mikor Rinuccio megismerte őket, nem lévén sok ideje a hosszas töprenkedésre, ledobta Alessandrót, s ahogy csak lábai bírták, elinalt. Alessandro tüstént felugrott, és ám bár a halottnak ruhái voltak testén, melyek egészen a földig értek, mégis kereket oldott. A hölgy, ki a lámpa világánál, melyet a poroszlók elővettek, tisztán látta, hogy Rinuccio a hátán hozza Alessandrót, s hasonlatosképpen észrevette, hogy Alessandrón rajta vannak Szannadió ruhái, fölöttébbel csodálkozott-e két embernek bátorságán. De csodálkozás ide, csodálkozás oda, hangos hahotára fakadt, mikor látta, hogy Alessandro a földre potyan, annak utána pedig elinaltak. S mivel fölöttébb örvendezett a dolognak ilyetén végén, hálát adott Istennek, hogy megszabadította ezeknek tolakodásától, visszahúzódott, és bement szobájába, szolgálójával együtt mondogatván, hogy ezek ketten bizonyal igen szeretik őt, mivel hogy teljesítették parancsát, miként a jelekből nyilván megmutatkozott. Rinuccio szomorkodott és átkozta bal szerencséjét, s hiába volt minden, nem ment haza, hanem alig hogy az őrség távozott az utcából, visszatért oda, hol ledobta Alessandrót, és tapogatódván keresni kezdte, hogy végére járjon feladatának. De mivel nem találta, abban a hiszemben, hogy a poroszlók elvitték onnét, nagy búsan hazatért. Alessandro, nem tudván, mit évő legyen, mivel úgysem ismerte meg azt, kicipelte, elkeseredett bal szerencséjén, s ugyancsak hazatért. Midőn másnap reggel nyitva lelték Szannadió sírját, sőt magát nem látták benne, mivel hogy Alessandro begurította az egyik zugba, egész pistolya különb-különbféle találgatásokba keveredett miatta, s az ostobák azt rebesgették, hogy az ördögök vitték el. Mindazonáltal a két szerelmes megjelentette a hölgynek, hogy mit cselekedtek, s közben mi történt, sekképpen mentegetvén magukat, hogy nem hajtották végre teljesen a parancsot, kérték bocsánatát és szerelmét. A hölgy azonban úgy tett, mintha egyiknek szavát sem hinné, s kereken azt felelte nékik, hogy bizony semmit nem tesz kedvükre, mivel nem hajtották végre azt, mit tőlük kívánt. Sekképpen lerázta őket nyakáról. Második novella. Valamely fejedelem asszony septiben fölkel a sötétben, hogy az ágyban kapja szerelmesével együtt az egyik apácát, kit bevádoltak nála. Mivel pedig a fejedelem asszonynál éppenséggel egy pap van, hirtelenében a papnak nadrágját teszi fejére, abban a hiszemben, hogy az apáca főkötőt teszi fel. Mikor pedig a bepanaszolt apáca észreveszi ezt, figyelmezteti rá a fejedelem asszonyt, mire megszabadul a büntetéstől, s azon túl kényekedve szerint együtt lehet szerelmesével Filoména már elhallgatott, s valamennyien magasztalták a hölgynek okosságát, melyel lerázta nyakáról azokat, kiket nem szívelhetett, viszont pedig nem szerelemnek, hanem ostobaságnak vélték valamennyien a szerelmesek vakmerő bátorságát, midőn a királynő nyájasan ekképpen szólott Elisához, Elisa, folytasd. Ki is tüsténtek képpen fogott szóba, drága hölgyeim, bölcsen értette a módját Madonna Francesca, mint fentebb elmondatott, miképpen szabaduljon a kelletlenségtől. Azonban egy ifjú apáca, kinek a szerencse kedvezett, egyetlen ügyes mondással megszabadult a fenyegető veszedelemtől. S miként tudjátok, sokan vannak, kik ostoba létökre mások mesteréül és bírájául tolják fel magukat, kiket azonban a véletlen nem egyszer és méltán megszégyenít, miként novellámból megismerhetitek. Ekképpen esett a dolog valamely fejedelem asszonnyal, kinek hatalma alatt voltam az apáca, kiről szólani szándokom. Tudnotok kell tehát, hogy van Lombardiában valamely jámborságáról és szentségéről fölöttébb híres kolostor, melyben egyéb apácákon kívül volt egy nemes származású és csodálatos szépséggel megáldott leány, Isabetta nevezetű, kimidőn egy napon valamely atya fiával beszélgetett a rácsnál, beleszeretett egy ifjúba, ki avval volt. Az ifjú pedig látván, mely gyönyörű az apáca, ugyancsak lángra gyulladt iránta, olvasván annak szemében a vágyakozást. S mindkettejöknek nagy gyötrelmére jó ideig teljesülés nélkül lepekedtek szerelmükben. Végezetül, hogy mindketten oigen sóvárogtak egymásra, az ifjú módját ejtette, hogy nagy titokban bejutott az apácához, ki is fölöttébb megörvendezett ezen, s annak utána mindkettejök gyönyörűségére, nem egyszer, hanem sokszor meglátogatta őt. De miközben ekként folytatták szerelmeskedésöket, történt egy éjjelen, hogy az ifjút meglátta a kolostornak egyik apácája, midőn Isabettától kijött és távozott, azok ketten pedig semmit nem vettek észre. Ezzel mondotta a dolgot néhány más apácának. S előbb olyképpen tervezték, hogy bevádolják a fejedelem asszonynál, kinek neve volt Madonna Husimbalda, jóságos és szent asszony, mind az apácáknak s mind azoknak vélekedése szerint, kik ismerték. De annak utána elhatározták. Majd úgy intézik, hogy a fejedelem asszony rajta kapja az apácát az ifjúval, hogy ne legyen módjában letagadni a dolgot. És ebben megegyezvén éjjel-nappal megosztották egymással a virrasztást és az őrködést, hogy az apácát rajta csípjék. Történt pedig, hogy mivel Isabetta erre nem ügyelt, s az egészből mit sem sejtett, egyik éjjel magához hívta az ifjút. Mit is nyomban megtudtak a mazapácák, kik erre leselkedtek. Ezek tehát alkalmatos pillanatban, mikor már jól benne jártak az éjszakában, két csoportra oszlottak, s az egyik részőrségben állott Isabetta cellájának ajtajában, a másik pedig nagy sietve a fejedelem asszony szobájához ment. És megkopogtatták ajtaját, s midőn a fejedelem asszony kiszólt, mondogatták néki, Madonna, kelj fel gyorsan, mivel észrevettük, hogy egy ifjú vagyon Isabetta cellájában. Amaz éjszakán pedig a fejedelem asszony éppen valamely pappal mulatott, kigyakorta elhozatott magához ládában. Ennek hallatára tehát attól félt, hogy az apácák nagy sietségükben megbuzgóságokban addig-addig döngetik majd ajtaját, hogy megnyílik, annak okáért septiben fölkelt, s úgy ahogy felöltözködött a sötétben. S abban a hiszemben, hogy ama bizonyos ráncokba hajtogatott apáca fátyolt fogja, melyet fejőkön viseltek, s főkötőnek neveztek, véletlenül a papnak nadrágját kapta fel. Soigen kapkodott, hogy a főkötő helyett nagy vigyázatlanul a nadrágot vetette fejére. Akkor kisietett, s maga mögött bezárván az ajtót, szólott ekképpen, hol vagyon emez Istentől elrugaszkodott nőszemély. S a többiekkel együtt, kik oly tüzesen és mohón kívánták, hogy Isabettát tetten érjék, hogy észre sem vették, mi van a fejedelem asszony fején, odaért a cella ajtajához, melyet is a többieknek segítségével betört. S belépvén a cellába, ott lelték a két szerelmest egymásnak karjában, kiknek szemük szájok elállt meglepetésükben, s nem tudván, mit évők legyenek, meg sem moccantak. Az ifjú apácát nyomban megfogták a többi apácák, s a fejedelem asszony parancsára bevitték a kapitulumba. Az ifjú pedig ott maradt s felöltözködvén várakozott, mi lesz a dolognak vége, s feltette magában, hogy ha kedvesének valami baja esik, valamennyi apácának, ahányat csak kezébe kaphat, ellátja a baját, kedvesét pedig elviszi magával. Minek utána tehát a fejedelem asszony elfoglalta helyét a kapitulumban, a többi apácák füle hallatára, kik csupán a bűnösre függesztették szemüket, kegyetlenül kezdte szidalmazni azt, ahogy nőszemét még soha össze nem szittak, hogy így meg úgy, osmány és gyalázatos paráználkodásával beszennyezte a kolostornak szentségét, tisztességét és jó hírét, ha ennek a világban híre megyen, és szidalmait kemény fenyegetésekkel tetézte. Az ifjú apáca szégyenletében és félelmében, érezvén bűnösségét, nem tudott mit felelni, csak hallgatott, sekként szánakozást ébresztett a többiekben maga iránt. De hogy a fejedelem asszony egyre jobban belelovalta magát, az ifjú apáca föltekintett, s meglátta, mi van a fejedelem asszonynak fején, s meglátta a madzagokat is, melyek jobbról-balról lefityektek. Miért is nyomban kitalálta, hányadán van a dolog, és neki bátorodván szólott imigyen, Madonna, az Isten áldjon meg, ködd meg főkötődet, s annak utána mondd nékem, amit akarsz. A fejedelem asszony nem értette a dolgot, miért is szólott. Micsoda főkötőt, te hitványnő személy. Hát van még kedved mostan tréfálkozásra? Azt hiszed, hogy dolog ez, melyben helye vagyon a tréfálkozásnak? Akkor az ifjú apáca szólott ismét. Madonna, kérlek, kössed meg főkötődet, annak utána pedig mondd nékem, amit akarsz. Miért is számos apáca oda tekintett a fejedelem asszony fejére, maga pedig hasonlatosképpen oda nyúlt kezével, s akkor észbe vette, miért szólott ekképpen is a betta. Akkor tehát a fejedelem asszony meggondolván, hogy maga is éppen ebben bűnös, fontolóra vette, hogy valamennyien látták, és nem lehetett takargatni a dolgot. Fordított hát egyet oktatásán, és homlok egyenest ellenkezőképpen kezdett szólani, mint az elején, sama tanulságot vonta le, hogy nincs mód védekezni a testnek ösztökéi ellen, és mondotta, hogy ki kiszerezzen magának élvezetet, ha tud, de csak titokban, miként minden mai napig művelték. És elbocsátván az ifjú apácát, visszafeküdt papjához, és a betta pedig maga kedveséhez. Kit is annak utána még gyakorta elhívott magához, bosszankodására azoknak, kik irigykedtek rá. A többi apácák, kiknek nem volt kedvesök, tőlük telhetőleg nagy titokban ugyancsak szerencsét próbáltak. Harmadik novella, Simone Mester, Bruno és Buffalmazzo és Nello huncolására elhiteti Calandrinóval, hogy teherbe esett. Miért is ez a három fent mondott fickónak orvosságra kappanokat és pénzt ad, és szülés nélkül megszabadul terhességétől, minek utána el is a befejezte novelláját, a hölgyek mind valamennyien hálát adtak Istennek, hogy az ifjú apáca szerencsésen megmenekült irigy apáca testvéreinek fenekedéseitől. A királynő pedig parancsolta Filostratónak, hogy folytassa a sort. Ki is nem várt egyéb parancsra, hanem ekképpen fogott szóba, szépséges hölgyeim, a ma bizonyos faragatlan marchelyi bíró, kiről a minap novellát mondottam, kivett a számból egy novellát Calandrinóról, melyet néktek elmondani szándékoztam. Mivel hogy pedig minden, mit róla elbeszélnek, csak gyarapíthatja vidámságunkat, mégis csak elmondom néktek azt, mi a minap eszembe jutott, ám bár már sok szó esett mint felőle, mint cimborái felől. Már fentebb apróra elmondatott, ki volt Calandrinó meg a többiek, kikről eme novellában szó leszen. Miért is erre nem vesztegetem a szót, hanem elmondom, hogyan történt, hogy Calandrinónak valamely nénikéje meghalálozott, s 200 lirányi apró pénzt hagyott rá. Miért is Calandrinó mondogatni kezdte, hogy birtokot kíván vásárolni. Ahány alkusz csak volt Firenzében, valamennyivel alkudozott, mintha legalábbis 10 000 aranyforintot szánt volna a vásárra, mely bizony mindig füstbe ment, mikor a sor az árra került, melyet a birtokért kértek. Bruno és Buffalmazzo megtudta a dolgot. Mondogatták is több ízben, hogy legokosabban tenné, ha elmulatná velük a pénzt, ahelyett, hogy földbirtok vásárlásában koptatja lábát, mintha bizony golyóbisokat akarna gyúrni a földjéből. De nemhogy erre, hanem még arra sem tudták rávenni, hogy legalább egyszer meghívta volna őket ebédre. Miért is, mikor éppen ezen bosszankodtak, egy napon csatlakozott hozzájuk valamely festő cimborájuk, kinek neve volt Nello. Akkor hármasban összedugták fejüket, miképpen ejtsék módját, hogy Calandrinó költségén zsíros falatokhoz jussanak. És nem sokat teketóriáztak, hanem meghányták vetették a teendőket. Másnap tehát meglesték, mikor Calandrinó távozott hazulról. Még nem jutott messzire, midőn Nello elébe állt, és szólott hozzá ekképpen, jó napot, Calandrinó. Calandrinó felelte neki, hogy adjon Isten jó napot meg jó esztendőt. Ennek utána Nello kicsinyég várakozott, és merőn arcába nézett. Kérdezte akkor Calandrinó, mit bámulsz rajtam? Nello pedig felelte, nem éreztél valamit ma éjjel? Mintha megváltoztál volna. Calandrinó nyomban erőt vett a félsz és mondotta, jaj, mi az? Mit gondolsz, mi bajom? Felelte Nello, ó, nem azért mondom, csak, mintha egészen megváltoztál volna. De talán majd csak elmúlik. S ezzel útjára bocsátotta. Calandrinót elfogta a szorongás, bár semmit nem érzett. Hát tovább ment. De Buffalmazzo, ki nem messzire volt onnét, mikor meglátta, hogy elvált Nellótól, elébe ment és köszöntötte, és kérdezte, ha nem érez-e valamit. Felelte Calandrinó, tudom is én. Épp az imént mondotta Nello, hogy, mintha egészen megváltoztam volna. Talán csak nincs valami bajom, mondotta Buffalmazzo, de bizony, hogy van valami bajod, mégpedig nem is csekélység. Hiszen félholtnak látszol. Calandrinó már is úgy érezte, hogy láza van. Síme akkor csatlakozott hozzá Bruno is, kinek első szava mindjárt ez volt. Calandrinó, milyen az ábrázatod? Mint valami halottnak az arca. Mit érzel? Szalandrino, mikor hallotta, hogy mind a három egyformán beszél, szemtűr bizonyosra vette, hogy beteg. És egészen megháborodván kérdezte, mit évő legyek. Felelte Bruno, javallanám, hogy menj haza és feküdj ágyba, és jól takarodzál be, és küld el vizeletedet Simone mesternek, ki, miként tudod, jó barátunk. Ő azonnyomban megmondja, mit kell tenned, s mi majd elmegyünk hozzá, s ha valami elintézni való akad, majd mink elintézzük. S minek utána Nello is hozzájuk csatlakozott, Szalandrinót haza kísérték. Ki is halálra bágyattan a szobába lépvén szólott feleségéhez Imigyen, gyere és takarj be jól, mivel igen betegnek érzem magamat. Minek utána tehát lefeküdt, vizeletét a cseléd leányjal elküldötte Simone mesternek, kinek boltja akkoriban a Merzato Vecchion volt, Szégér gyanánt pedig tök csüngött felette. Akkor Bruno szólott cimboráihoz ekképpen, ti maradjatok itt véle, én pedig elmegyek megtudakolni, mit mond az orvos. S, ha szükség leszen rá, elhozom ide. Szólott akkor Szalandrino, jaj, pajtás, igen, csak menj és hoz hírt, miképpen vagyon a dolog, mivel hogy valami furcsát érzek a hasamban. Bruno tehát elment Simone mesterhez, s hamarabb ért oda, mint a szolgáló, ki a vizeletet vitte, és Simone mester tájékoztatta a dologban. Miért is mikor a szolgáló megérkezett, és a mester megvizsgálta a vizeletet, mondotta a leányzónak, menj hazas mondd meg Szalandrinónak, hogy takarodzék be jó melegen, s én majd nyomban oda megyek, és megmondom, mi a baja, és mit kell tennie. A leányzó ekképpen megjelentette az üzenetet, és nem sok időbe telt, hogy a mester is odaérkezett Brunóval. Akkor az orvos leült a beteg mellé, és kezdte tapogatni érverését, és kevés idő múltán, mikor a felesége is bent volt, szólott Imigyen. Lásd, Szalandrino, bizalmasan szólván nincs néked egyéb bajod, mint az, hogy teherbe estél. Szalandrino ennek hallatára elkezdett keservesen jajgatni, sekképpen kiáltott, jaj. Tessa, te vagy az oka, mivel mindig te akarsz felülfeküdni. Ugye megmondtam, az asszony, kiszemérmetes egy nő személy volt, férje szavainak hallatára irult-virult szégyenletében, és szemét lesütvén, s egy mukkot nem szólván kiment a szobából, Szalandrino pedig folytatta panaszkodását, szólván Imigyen, ó, jaj, szegény fejem, mi lesz vélem? Hogyan hozom világra azt a kölyket? Hol bújik ki belőlem? Látom már, életembe kerül feleségemnek ez az őrültsége, kire annyi keserűséget bocsásson az Isten, amennyi örömöt én magamnak kívánok. De ha hogy egészséges volnék, mint ami beteg vagyok, bizistem felkelnék, s úgy eldöngetném, hogy egyetlen csontja nem maradna épségben. Ám bátor úgy kelnékem, nem kellett volna megengednem, hogy rám másszon. De annyi szent, ha ebből kilábalok, tőlem akár bele is gebethet a gerjedelmébe. Brunónak és Buffalmazzónak meg Nellónak, Szalandrino szavainak hallatára, hogy nagy nevethetnék ők támadt, hogy szinte megpukkadtak, de mégiscsak tűrtőztették magukat, azonban Simone mester harsány nevetésre fakadt, tátott szájjal, úgyhogy valamennyi fogát ki lehetett volna rántani. Végezetül aztán Szalandrino az orvosnak gondjaiba ajánlotta magát, s tanácsát és segítségét kérte bajában. Akkor a mester szólott ekképpen, Szalandrino, nincs okod az ijedelemre, mivel Istennek hála idejében észrevettük a bajt, sekképpen kevés napok alatt könnyű szerrel megszabadítlak tőle, de bizony pénzbe kerül. Mondotta Szalandrino, jaj, mesterem, igen, az Isten szerelmére. Van itt 200 lírám, melyen birtokot akartam vásárolni. Ha szükség van rá, vigyétek az egészet, csak ne kelljen megbabáznom, mivel nem értem a módját. Meg aztán hallom, micsoda visítozást csapnak az asszonyok, mikor szülnek, ám bár hiszen jócskán van nekik mivel. Azt hiszem, ha nekem kellene a ma fájdalmakat kiállanom, előbb belehalnék, mint azt a kölyket világra hoznám. Akkor szólott az orvos, oda se neki. Én majd főzetek néked bizonyos párolt orvosságot, mely fölöttébb jó és kellemes ital, és 3 nap alatt felolvasztja benned az egészet, s te megint oly egészséges leszel, mint a makk. De aztán legyen eszed, s többé ne add fejedet a féle ostobaságokra. Most pedig emezitalhoz szükség vagyon 3 pár finom kövér kappanra. Az egyéb apróságokra pedig, mik hozzá kellenek, adj itt valamelyik cimborádnak 5 lira apró pénzt, hogy mind megvásárolja, és küld el az egészet boltomba, s én holnap reggel Isten nevében elküldöm néked a ma párolt titókát, te pedig fogj hozzá, sigyál meg belőle napjában többször is egy-egy jó nagy pohárral. Ennek hallatára szólott Szalandrino, mesterem, legyen gondod rám. És odaadta Brunónak az 5 lirát meg a többi pénzt a 3 pár kappanra, s kérte, hogy a kedvéért vállalja a fáradtságot. Az orvos pedig eltávozván főzetett néki fűszeres édes vizet s elküldötte. Bruno pedig, minek utána megvásárolta a kappanokat s a mulatsághoz szükséges egyéb holmikat, az orvossal meg cimboráival mindent fellakmározott. Szalandrino 3 napon által itta az édes vizet, az orvos pedig meglátogatta cimboráival együtt, s megtapogatta érverését, és mondotta néki, Szalandrino, meggyógyultál, annyi bizonyos. Miért is most már bízvást mehetsz dolgaidra, s nem kell tovább itthon kuksolnod. Szalandrino boldogan fölkelt, elment dolgaira, s ahol csak valakivel szóba elegyedett, égig magasztalta Simone mestert, ki őt oly gyorsan meggyógyította, midőn 3 nap alatt minden fájdalom nélkül megszabadította terhességétől. Bruno és Buffalmazzo és Nello örvendezett, hogy sikerült fortélyosan kifogniuk Szalandrino fukarságán, Monna Tessa pedig, mikor a dolgot megtudta, sokáig pörlekedett urával miatta. Negyedik novella, Cezzo Fortarrigo minden étel játssza Buon Conventóban, azon felül pedig Cezzo Angiulieri pénzét is, és egy szálinkben utána szalad, s azt kiabálja, hogy a maszkira volta őt, mire Angiulieri taparasztok elfogják. Akkor Fortarrigo magára ölti a mannak ruháit, felszáll annak lovára selvágtat, őt magát pedig egy szálinkben otthagyja az egész társaság harsogó kacagással hallgatta Szalandrinónak a maszavait, melyeket feleségéről mondott. De midőn Filostrató elhallgatott, Neifile a királynő parancsára ekképpen fogott szóba, nemes hölgyeim, ha nemesnék az embereknek sokkal inkább nehezökre értelmességüket és virtusokat megmutatni, mint ostobaságokat és gonoszságokat, sokan bizony hiába fáradoznának, hogy féket vessenek nyelvükre. Ez pedig nyilván megtetszett Szalandrino ostobaságán, kinek ahhoz, hogy meggyógyuljon oly nyavajából, melyet csak együgyűségében hittel, semmi szüksége nem volt arra, hogy mindenek füle hallatára elárulja felesége szeretkezésének titkait. Emez dolog pedig eszembe juttatja ennek ellenkezőjét, vagyis miképpen kerekedett felül bizonyos embernek furfangja a másiknak okosságán, ennek fölöttébb nagy kárára és csúfságára. Mit is kedvem vagyon elmesélni néktek? Nem sok esztendőkkel ennek előtte élt Csienában két meglett férfi. Mindegyiknek neve volt Cezzo, de az egyiké Angiulieri, másiké pedig Fortarrigo. Ám bár ezek erkölcseikre nézvén sokban különböztek egymástól, egy dologban, tudnillik abban, hogy mindketten gyűlölték atyjokat, oly igen megegyeztek, hogy barátságot kötöttek egymással, és sülvefőve együtt voltak. De mivel Angiulieri, kiszemre való és úrifajta ember volt, úgy érezte, hogy Csienában nem élhet kedvére a mai jövedelemből, melyet atya néki megszabott, mikor hírét vette, hogy Ancona tartományba érkezett a pápa követének képében bizonyos bíbornok, ki nagy jó akarója volt, feltette magában, hogy elmegyen hozzá, bizakodván, hogy ekképpen megjobbítja sorsát. Mikor pedig ezt atyának értésére adta, megegyezett véle, hogy egyszerre megkapja tőle azt, mit az 6 hónapra néki szánt, hogy ruhát, lovat, szerszámot vásárolván, előkelő módon mehessen oda. Miközben pedig keresett valakit, kit szolgálatjában magával vihetne, ne szétvette a dolognak Fortarrigo, ki azonnyomban ott termett Angiulierinél, és minden erejéből kérni kezdte őt, hogy vigye magával, mivel ő szívesen lesz akár csatlósa, szolgája, minden egyebe, mégpedig fizetség nélkül, csak tartsa el. Angiulieri pedig azt felelte néki, hogy nem viszi magával. Nem azért, mintha nem tudná jól, hogy minden némű szolgálatra alkalmatos, hanem azért, mivel játékos, s ezen felül gyakorta megrészegedik. Felelte néki Fortarrigo, hogy mindegyiktől, mind másiktól bizony a lovakodni fog, ségre földre esküdözvén igen kötötte az ebet a karóhoz, solyesen verimánkodott, hogy Angiulieri beadta derekát s felfogadta. Útnak indulván tehát valamely reggelen, megállottak Buon Conventóban, hogy megebédeljenek. Angiulieri ebéd után, mivel nagy volt a forróság, megvettette ágyát a fogadóban, és levetkezvén Fortarrigo segedelmével, lefeküdt aludni, s parancsolta, hogy keltse fel, ha a hármat elütötte. Fortarrigo, miközben Angiulieri aludt, lement a korcsmába, s minek utána itt kicsinyégi dogált, elkezdett játszani bizonyos emberekkel, kik is hamarost elnyerték tőle kevéske pénzét, s hasonlatosképpen elnyerték a rajta való zekét is. Miért is fölöttébb kívánkozván visszanyerni veszteségét, azon mód, ahogy volt, ingújban fölment a szobába, melyben Angiulieri aludt, s mikor látta, hogy mélyen alszik, kivette erszényéből minden pénzét, s a játékba visszatérvén utolsó garasig azt is elveszítette, mint a többit. Angiulieri fölébredvén, felkelt és felöltözködött, és kereste Fortarrigót, de hogy nem lelte, gondolta magában, hogy bizonyosan részegen alszik valahol, miként máskor is szokott. Annak okáért feltette magában, hogy faképnél hagyja. Nyergeltetett, felrakatta a podgyászát a lovára, s elhatározta, hogy majd szerez más szolgálót Csorsignanóban. Mikor pedig már induló félben volt, ki akarta fizetni a gazdát, de nem lelte pénzét. Miért is nagy lármát csapott, s az egész fogadó felkavarodott, mivel Angiulieri azt mondta, hogy itten megrabolták, s megfenyegette őket, hogy valamennyit elfogadja és Sienába kísérteti. Hát jön ám ebben a pillanatban egy szálinkben Fortarrigó, ki is azért jött, hogy elvigye barátjának ruháit, miként a pénzét is elvitte. S látván, hogy Angiulieri éppen indulni akar, szólott ekképpen: mi dolog ez, Angiulieri? Hát már indulunk innét, ugyan várj, kicsinyég. Mindjárt jön az ember, ki 38 garasért zálogban tartja zekémet. Bizonyosra veszem, hogy 35-ért is visszaadja, ha rögtön kifizetjük. S még ekképpen folyt a beszélgetésük, midőn odajött egy ember, ki értésére adta Angiulierinek, hogy Fortarrigó csente el a pénzét, azt is megmondván, mekkora volt a summa, melyet elveszített. Miért is Angiulieri nagy dühös indulatban kegyetlenül lepocskondiázta Fortarrigót, s ha nem félt volna Istentől, s még inkább az emberektől, el is látta volna a baját. Tehát megfenyegetvén, hogy feltötteti nyakánál fogva, avagy akasztófa halál terhe alatt száműzeti Sienából, felszállt lovára. Fortarrigó, mintha Angiulieri nem is hozzászólna, felelti migyen: ej, Angiulieri, hagyjuk abba idejében ezt a pörlekedést, hiszen nem jutunk vele zöldágra. Gondoljuk meg csak jól, visszakaphatjuk 35 garasért a mazekét, ha rögtön kiváltjuk, míg ellenben, ha holnapra halogatjuk, amaz nem éri be kevesebben 38-nál, amennyit nékem adott rá. Sennyit csak azért tesz kedvemre, mivel hogy az ő tanácsa szerint játszottam. Ej, hát miért ne takarítsuk meg ezt a 3 garast? Angiulieri eme szavak hallatára szinte kétségbe esett, kiváltképpen, mikor látta, hogy a körülállók mind rámeresztik szemüket, s úgy vette észre: nem hiszik, hogy Fortarrigó játszotta el Angiulieri pénzét, hanem inkább, hogy Angiulieri vette el Fortarrigóét. Miért is ekképpen felelt neki? Mi közöm nékem a tezekéthez? Akasszanak fel a nyakadnál fogva, mivel hogy nem csupán elloptad és eljátszottad pénzemet, hanem ezen felül feltartóztatsz utamban, s még hozzá csúfot űzöl belőlem. Fortarrigó továbbra is úgy tett, mintha nem is neki szólna az egész, és mondotta: ejnye, hát, miért nem akarod megtakarítani nékem a ma 3 garast? Nem hiszed, hogy meg tudom adni néked? Ugyan tedd meg, ha szeretsz. Minek ez a nagy sietség? Úgyis elérünk még ma estére idejében Torvenieribe. No, vedd elő erszényedet. Gondold meg, hogy felturkálhatná meg és Sienát, s nem lelnék még egy zekét, mely olyan jól illenék rám, mint ez. S még, hogy én 38 garasért ott hagyjam ennél, megér 40-et, s még többet, úgy, hogy kétszeresen is kárt okoznál nekem. Angiulieri nagy indulatra gerjedt, mikor látta, hogy ez nem csupán meglopta, hanem szószátyárkodásával még fel is tartóztatja. Nem is felelt tehát néki többet, hanem megfordult lovával, s megindult Torvenieri irányában. Erre Fortarrigónak gonosz, fortélyos gondolatja támadt, s azon mód egy szálinkben nyomába eredt. S minek utána jó két mérföldön által a nyomában szaladt az ekéért kunyorálván, Angiulieri vágtára sarkantyúzta lovát, hogy ne hallja tovább bemezízetlenkedését. Akkor Fortarrigó az egyik útmenti mezőn Angiulieri előtt parasztokat pillantott meg, kikre hangosan rájuk kiáltván szólott imigyen: fogjátok meg, miért is azok, kikapával, kiásóval, útját állták Angiulierinek, abban a hiszemben, hogy meglopta azt, ki egy szálinkben utána loholt, ordítozván. És ugyan csekély hasznára volt, mikor megmondotta nékik, kicsoda, és miképpen történt az eset. Azonban Fortarrigó utolérvén dühös ábrázattal szólott ekképpen: nem is tudom, miért nem váglak agyon, te gyalázatos tolvaj, ki megszöktél a holmimmal. És a parasztokhoz fordulván szólott: ide nézzetek, atyafiak, miféle öltözetben hagyott ez engem a fogadóban, minek utána mindenét elvesztette a játékban. Bizony elmondhatom, hogy csupán Isten meg a ti kegyelmetek jó voltából szereztem vissza mindezt, miért is örök hálával leszek hozzátok. Angiulieri is megmondta ugyancsak a magáét, de szavaira rá sem hederítettek. Fortarrigó tehát a parasztok segítségével lehúzta őt lováról a földre, s levetkeztetvén, magára öltötte ruháit, és lóra szállván, ott hagyta Angiulierit mezítláb és egy szálinkben, s visszatért Sienába, mindenfelé híresztelvén, hogy a paripát meg a ruhát játékban nyerte Angiulieritől. Angiulieri, ki azt hitte, hogy gazdag ember módjára megy a bibornokhoz Ancona tartományba, szegényen és egy szálinkben visszabandukolt Buonzon Ventóba, és szégyenletében darab ideig nem, mert visszatérni Sienába. De minek utána ruhát kapott kölcsönbe, Fortarrigó gebéjén elment atya fiaihoz Corsignanóba, kiknél mind az ideig maradt, míg nem atya Hújfent megsegítette. És ekképpen Angiulieri pompás tervét meghiúsította Fortarrigó fortélyossága, ám bátor Angiulieri, mihelyt kellő időben alkalom adódott rá, keményen bosszút vett érte.